Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Szabó Gergő, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Műholdat állított pályára Észak-Korea. A Csendes-óceánon amerikai hadihajók álltak készenlétben, hogyha kell, lelőjék a szerkezetet, de erre végül nem volt szükség. A nyugati világ egyértelmű fenyegetésként kezeli az utolsó sztálinista diktatúra űrkísérleteit. Szövetnik Endre tudósítása.
Észak-Korea új vezetőjének, a két éve hatalomra lépett Kim Jong-unnak is megvolt az első sikeres rakétatesztje, és most azt üzente a világnak, országa afelé halad, hogy képes legyen atomtöltetet eljuttatni egy távoli célpontig, talán akár az Egyesült Államok területéig is. Az amerikai légteret védő NORAD, az Észak-Amerikai Légvédelmi Parancsnokság megerősítette a rakétateszt tényét és azt, hogy földkörüli pályára állítottak egy objektumot. A nemzetközi közvélemény szemében provokatív kilövést helyi idő szerint 10 óra előtt hajtották végre. Az észak-koreaiak háromlépcsős rakétája 11 perccel az indítás után elrepült a Japánhoz tartozó Okinawa-sziget légtere felett, majd a 3200 kilométeres út végén a Fülöp-szigetekhez közeli vizekben a tengerbe csapódott. Fennyenben a televízió műsorvezetője a szokásos büszke hangnemben jelentette be, hogy sikeres volt a rakéta felbocsátása, amelynek során úgymond pályára állítottak egy meteorológiai műholdat. Észak-Korea büszke lehet a kettő sikerre, mivel a rakéta a tervezett pályán haladt végig, jegyezték meg szakértők. Ha a teszt során mind a három lépcső működött, akkor egy ilyen rakéta akár Los Angelesig képes elrepülni, tették hozzá. A szomszédok, Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok is fenyegető katonai lépésnek és nem polgári tevékenységnek tartják a történteket. A Csendes-óceáni amerikai flotta több rakéta elhárító hajója is készenlétben állt arra, hogy lelője az észak-koreai rakétát. Roppant sajnálatos, hogy Észak-Korea végrehajtotta a kilövést, annak ellenére, hogy többször önmérsékletre szólították fel. Országunk nem tűrheti ezt, mondta a japán kormány szóvivő. Washingtonban a Fehérház provokatív lépésnek minősítette a történteket, és megjegyezte, a nemzetközi közösségnek világos jelzést kell küldenie, hogy Észak-Korea nem sértheti meg az ENSZ biztonsági tanácsának határozatait. A tanács 1874-es határozata az, amely felszólítja a sztálinista módon irányított államot, hogy tartózkodjon a ballisztikus rakéta technológia alkalmazásától. A szomszédjával barátibb kapcsolatokat fenntartó Kína visszafogottan annyit mondott, reméli, hogy Észak-Korea és az Egyesült Államok is tartózkodnak az olyan lépésektől, amelyek úgymond növelnék a feszültséget. Észak-Koreában egy héten belül emlékeznek meg a korábbi vezető Kim Jong-il halálának egyéves évfordulójáról. Politikai elemzők szerint a helyébe lépett fiára nagy nyomás nehezedett, hogy igazolja, folytatja apja politikáját. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A nyugati nagyhatalmak Észak-Korea fegyverkezésétől tartanak, ami a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának vezetője szerint, bár jelenleg még nem valós veszély, a későbbiekben azzá válhat. Domanics András kérdezte Tálas Pétert.
Azt gondolom, hogy maga a rakétafellövés az nem jelent valós veszélyt, inkább az jelent potenciális veszélyt, hogy Észak-Korea olyan rakétával rendelkezik, ami 10.000 kilométert meghaladó hatótávolságú, és ezzel gyakorlatilag az Egyesült Államok partvidékét el tudja érni. Ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy figyelmeztető. Valószínűleg leginkább emiatt aggódhatnak az amerikaiak, illetve hát a környező hatalmak.
A nyugati világ egyértelműen Észak-Korea nukleáris programjának részeként tekint a rakétakísérletekre. Kezdetleges atombombái vannak csak Észak-Koreának, összerakhatják a kettőt.
Való igaz, hogy az egyik legnagyobb problémája Észak-Koreának jelenleg az, hogy nem képes láthatóan miniaturizálni a bombát, ahhoz pedig, hogy egy ilyen rakétára fel lehessen szerelni a töltetet, hogy miniaturizálni kellene azt a kezdetleges atomszerkezetet, amivel Észak-Korea rendelkezik. Azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb természetesen be fog következni ez is, tehát nem hiszem, hogy meg lehet akadályozni azt, hogy Észak-Korea megpróbálja vagy megkísérelje miniaturizálni és összerakni a két dolgot, tehát a miniaturizált robbanótöltetet, illetve a hordozóeszközt. Tehát azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez be fog következni, egyelőre még nem állunk itt.
Hírek szerint az Egyesült Államok is az ENSZ biztonsági tanácsának összehívását kérte. Mit tehet most a diplomácia?
nagyon nehéz helyzetben van ugye a nemzetközi közösség. Már önmagában a rakéta fellövéssel az észak-koreaiak ugyanis megsértettek egy 2006-os BT határozatot, ami hát fogalmazunk úgy, hogy megtiltotta a rakéta kísérleteket Észak-Koreának. Én magam azt gondolom, hogy tárgyalásokat kell kezdeni. Tehát ez egy állandó húzavona gyakorlatilag Észak-Korea és a nemzetközi közösség között, és azt gondolom, hogy ezek a kísérletek, illetve ezek a lépések, ezek előbb-utóbb ahhoz fognak vezetni, hogy ismételten le kell ülni Észak-Koreával és tárgyalni valami módon a feszültségek enyhítése érdekében. Az ugyanis egyelőre nem nagyon látható, hogy vagy nem nagyon számíthatunk arra, hogy az észak-koreai rendszer az megbukna vagy megbukása előtt állna. Tehát azt gondolom, hogy hosszú távon kell számolni Kim Jong-un hatalmával, és ilyenkor a nagyhatalmak, a környező nagyhatalmaknak kell mérséklőnek hatni a fenyeni rendszerre. Ezt egyébként leginkább Kína tehetné meg. Tehát Kínának van olyan befolyása a fenyeni rendszerre, ami odafigyelnek az észak-koreai politikusok is.
Elemzők szerint az észak-koreai műhold fellövés nem csak erődemonstráció volt, de befolyásolhatja a dél-koreai választásokat is. Hogyan és mi értelme lenne ennek?
Elsősorban olyan módon, hogy amennyiben Észak-Korea fenyegetést jelent Dél-Koreának, hogy nyilvánvaló, hogy azokat az erőket fogja előnyben részesíteni, akik jobban ki tudják ezt a fenyegetést használni. Én magam egyébként azt hiszem, hogy az Észak-Korea rezsim mindig is igyekezett hatást gyakorolni a déli választásokra, tehát azt hiszem, hogy nem ez az első alkalom, amikor az észak-koreai események valami módon hatottak a dél-koreai választásokra, akár elnök választása, akár pedig a parlamenti választásokra.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának vezetőjét hallották. Egy belga kisvárosba költözött Gérard Depardieu, Franciaország legnépszerűbb és legjobban fizetett színésze. A lépés hírére kisebb politikai hisztéria tört ki francia oldalon, a szocialista kormány tagjai, és általában a baloldal szerint Depardieu valójában az adók elől menekül, és hazafiatlansággal vádolják. Esrádú János tudósít Franciaországból.
François Hollande államfővé választása óta a francia sajtó egy része folyamatosan arra figyelmeztet, hogy a brutálisan emelkedő adók és az egyre erősödő gazdagellenes hangulat miatt tehetős franciák százai igyekeznek elhagyni az országot. Az ezzel kapcsolatos első döbbenetet Bernard Arnault, a leggazdagabb francia idézte elő, a luxuscikkeket gyártó és forgalmazó LVMH tulajdonosáról ugyanis a sajtó szeptemberben kiderítette, hogy belga állampolgárságért folyamodott, ami Franciaországban egyet jelent azzal, hogy el akarja kerülni a francia adórendszert. A hír megjelenése után a milliárdos valóságos média lincselésen esett át, a baloldali Liberation című hetilap például címlapon hülyézte le a világ egyik legtehetségesebb menedzserét. Gérard Depardieu lépését követően most ismét a szeptemberihez hasonló média és politikai hisztéria van kialakulva. A kormány és általában a baloldal a milliárdosnak egyáltalán nem nevezhető, amúgy szegény munkás családból származó színész gesztusában kizárólag adóelkerülési szándékot lát, és sokan példás büntetést követelnek, egy szocialista honatja például azt, hogy fosszák meg állampolgárságától. Az érintett egyelőre nem nyilatkozik arról, hogy mi motiválta a döntését. Annyit lehet csupán tudni, hogy a francia határhoz közeli Nesin nevű belga kisvárosban vásárolt magának egy házat 800 ezer euróért. A 10 000-es lélekszámú település egyik fő érdekessége egyébként az, hogy lakosságának 27%-a francia állampolgár. Itt él például a Magyarországon is jelenlévő Auchan áruházláncot tulajdonló Müliez család egy része, de rajtuk kívül számos jelentős vállalatvezető vagy tulajdonos is élvezi a franciához képest rendkívül előnyös, például a vagyonadót nem is merő belga adórendszer előnyeit. Az érintettek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem csak az adózás elől telepedtek át Belgiumba. Egyikük egy újságírói kérdésre azt mondta, itt nem kezelnek gazemberként, amiért sok pénzt keresek, és a távozók nem mindenike vállalkozó. A közel 70 évesen is rendkívül népszerű Johnny Hallyday, vagy Alain Delon, hogy csak két a magyar közönség által is ismert művészt említsünk, Svájcban élnek, az egykori teniszbajnokból énekessé átvedlett, amúgy a szocialistákat nyíltan támogató Yannick Noah pedig az Egyesült Államokból jár Franciaországba koncertezni. Az áttelepülési folyamat egyébként továbbra is zajlik, belga ingatlanügynökök beszámolója szerint franciák százainak kell megfelelő házakat találniuk a határhoz közeleső települések valamelyikében. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Szabó Gergő.